azt fogom mondani, hogy ez egy olyan projekt, ami nagyon célirányos. Van egy fehérje, amit az irodalom megjelölt, hogy potenciálisan nagyon hatékony lehet és gyors segélyt nyújthat. És ennek kapcsán szerveztem össze azokat a partnereket ebbe a konzorciumba, akik megfelelő szaktudással, képzettséggel és tapasztalattal rendelkeznek annak érdekében, hogy ezt elő tudjuk állítani, ezt a gyógyszert. Az ELTE feladata gyakorlatilag az, hogy gondolkodó csapatként a másik három konzorciumi tag munkáját folyamatosan segítse. Itt azt kell tudni, hogy egy nagyon komplex tudásra van szükség, tudni kell az immunológiát, tudni kell a biotechnológiát, mert egy nagyon bonyolult fehérje molekulát kell kifejleszteni, tudni kell egy kicsit a virológiát, és nyomon kell követni folyamatosan a szakmai ismereteket, a világ összes pontjáról megjelenő fontosabb publikációt. Tehát 4-5 tapasztalt kollégát kértem föl, ma volt az első megbeszélésünk, annak érdekében, hogy támogatni tudjuk a másik három konzorciumi tagot. Tehát leginkább ez egy ilyen koordináló szereppel bír itt az ELTE-TTK ebben a kérdésben.
Említette, hogy egy fehérjét kívánnak előállítani, egy fúziós fehérjéről van szó, aminek igen furcsa neve van, AC2FC fehérjéről van szó, de mi ennek a szerepe a koronavírus elleni küzdelemben?
A vírus, amikor megtámadja az embereket és megfertőzi, akkor leginkább a tüdő sejtjeimben, tehát a tüdő alveolus vagy léghólyagocskák falát alkotó sejtek felszínén van egy pici receptor, ezt úgy hívják, hogy AC2. És valójában ehhez kapcsolódik a vírus, és miután összekapcsolódott vele, akkor bejut a sejt belsejébe, ott elszaporodik, el is öli ezt a sejtet, de nagyon nagy mennyiségben kiszabadul majd későbbi fázisban ebből a sejtből, és újabb sejteket tud megbetegíteni. A mi gyógyszermolekulánk, vagy gyógyszerjelöltünk gyakorlatilag egy csapda, aminek két része van. Az egyik része nem más, mint maga az a receptor, amihez a vírus kapcsolódik a sejteken. A csapdába csaljuk a vírust, oda kötődik a vírus ehhez a molekulához, ahelyett, hogy a sejteket fertőzné meg. Tehát ha kellő számú gyógyszermolekulát juttatunk a szervezetbe, akkor a vírus összekeveredik, hiszen pontosan ugyanolyan célpontja van a gyógyszermolekulában, mint ahova ő kötődne a sejtek felszínén. És hogyha jó sok ilyen gyógyszermolekula van a szervezetben, akkor inkább ahhoz kapcsolódik.
Tehát önök egy gyógyszert, egy terápiás készítményt szeretnének kifejleszteni, de miben különbözik ez a védőoltástól? Úgy tudom, jó néhány tudós ezen dolgozik.
Pontosan. Hadd mondjam a másik részét ennek a fúziós fehérjének, ez egy antitest molekula, ami biztosítja azt, hogy ez a gyógyszer, ez hosszú ideig a szervezetben keringjen. Nem olyan, mint egy pici kis aszpirin, ami gyorsan kiürül, hanem gyakorlatilag legalább 3-4 hétig biztosítja a védelmet. Aztán persze ez is kívül a szervezetből. Emellett ez azt is biztosítja a molekulának ezen része, hogy azokat a sejteket is képes elpusztítani, amit a vírus megfertőzött, így gyakorlatilag elpusztítjuk a vírus forrását, mert elpusztítjuk azokat a sejteket, amelyek a vírus nagy számban képesek volnának előállítani, megtermelni. Ez egy olyan két részből álló molekula, ami nem nagyon fordul elő a szervezetben, vagyis nincs. Az egyik része a csali, egy csapda, a másik része pedig bizonyos funkciókat ellát a gyógyszer megfelelő hatása érdekében. A különbség a védőoltás és e között a gyógyszer molekula között az, hogy ez a gyógyszer egyfajta passzív védelemként tekinthető, tehát tulajdonképpen a szervezetnek nem kell csinálnia semmit, hanem ez a molekula, ez a gyógyszer, ez megvédi a beteget a súlyos betegségtől, ne adj Isten az elhalálozástól. Ez nagyon fontos, mert bizonyos betegek olyan immun állapotban vannak, ugye tudjuk, hogy vannak szervátültetett emberek például, vagy krónikus gyulladásban szenvedő reumatoid artritis, például ilyen szenvedő betegek, akiknek az immunrendszerét mesterségesen csökkentik, annak érdekében, hogy ne lökje ki a szervet, amit beültettek a szervezetébe, vagy az autoimmun gyulladás az ne legyen olyan fájdalmas és erőszakos. Tehát az ő szervezetük valójában nem képes jó immunvédelmet biztosítani, a mi gyógyszerünk ebben az esetben is felveszi a harcot a fertőzéssel szemben. De mivel nem az immunvédelem termeli és állítja elő az egyes emberekben ezt az anyagot, ezért ez előbb-utóbb kiürül a szervezetből, és onnantól kezdve megint védtelen lesz az ember a fertőzés hatására. A védőoltás ezzel szemben fölkelti az immunválasz figyelmét, és az immunválasz beindul, és tulajdonképpen a saját aktív mechanizmusaival olyan védelemben biztosítja a védőoltást kapott szemét, hogy az hosszú évekig, akár évtizedekig is védett marad, ha ugyanez a vírus érkezik és támadja meg a szervezetét. Tehát a gyógyszer egy passzív anyag, ami meggyógyítja az éppen aktuális betegséget, esetleg rövid ideig meg is lehet előzni a betegséget, de még egyszer ez egy rövid idő, 2-3 hét gondolom. Ezzel szemben a védőoltás mindenkinek beadható, és évekig, évtizedekig védi a védőoltásban részesült szemét a fertőzéstől.
A nagy kérdés, hogy mikorra készül lehet el ez a magyar terápiás készítmény, illetve mikorra várható a globális szinten az első védőoltások, mikorra jelenhetnek meg ezek a piacon, úgyhogy bármely egészségügyi rendszer elérhesse.
Hát arról kicsit pontosabb képen van, de ezt sem igazán tudjuk, hogy a mi gyógyszerünk az mikor érheti el a kezelési fázist. Abban reménykedünk, hogy másfél év alatt elérjük az első vizsgálatokat, és be tudjuk adni a gyógyszerügyi hatósághoz azt a kérelmet, hogy a klinikai vizsgálatok elkezdődhessenek. Természetesen, hogy milyen gyorsan bírálja el a gyógyszerügyi hatóság a kérelmünket, illetve hogy milyen akadályokat tűz a gyógyszer klinikai kipróbálása elé, vagy annak folyamatában, az attól függ majd, hogy annak idején majd a gyógyszer milyen járványt kell, hogy leküzdjön. Tehát, hogy a jelenlegi járvány másfél év múlva is ugyanilyen veszélyes lesz az emberiségre, vagy az emberekre, akkor nyilván felgyorsítják ezt a folyamatot, és viszonylag rövid időn belül meg lehet kísérelni emberekben alkalmazni. Ha addigra lemegy már a járvány, akkor nem lesz különösebb indok a nagy sebességnek, és a kockázat csökkentése érdekében, vagyis annak a kockázatát, hogy az emberek a gyógyszertől legyenek betegek, annak a csökkentése érdekében egy hosszabb és elhúzódóbb klinikai kipróbálást írnak majd elő. Tehát még egyszer, hogyha ez a járvány erőszakos marad, és még másfél év múlva is ettől szenved az emberiség, akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon fel fogják pörgetni, és le fogják rövidíteni ennek a engedélyezését, és az ellenkező dolog is igaz. A védőoltások megítélése kapcsán én is csak a médiából tájékozódom, és olvasom, hogy itt-ott már kipróbálnak új vakcina jelölt molekulákat. Azért az a tapasztalat, hogy ezeknek is másfél-két év kell ahhoz, hogy bevezetésre kerülhessenek.
Magyarországon is a legtöbbek karanténba vonulnak, home office-ban dolgoznak, de nem látjuk, hogy hol van ennek a visszavonulásnak, vagy ennek az áldozathozatalnak a vége, hogy nyár elejére, nyár közepére, végére, mikor oldódhat ez a mostani, eddig sosem látott állapot. Olyan lehet ez a koronavírus, mint egy influenza járvány, hogy lecseng, vagy folyamatosan figyelni kell rá, és folyamatosan veszélyhelyzet lehet a következő másfél évben, hogyha jól értem, amit mondott.
Nagyon bonyolult kérdés, és szerintem nincs ember a Földön, aki ezt pontosan látná, hogy mi történik. A médiában megjelent, és az operatív törzs is nagyon jól kommunikálta ezt a kérdést. Most azért kell mindenkinek ezt az áldozatot meghoznia, hogy minél kisebb legyen a fertőzés veszély, és ne egyszerre legyenek betegek az emberek, mert nem bírja azt az egészségügyi ellátórendszer. Sehol a világon egyébként, hazánkban sem bírná. Tehát azért vannak ezek a rendkívül szoros és szigorú intézkedések, hogy minél kisebb legyen a fertőzés átadásának a lehetősége, minél lassabban fertőződjenek meg az emberek, és minél kisebb terhelés érje a kórházakat, mert ellenkező esetben nem bírják majd a tempót. Ugye ezt látjuk most Olaszországban, de korábban Kínában is ez volt a helyzet. Tehát ezzel tudunk leginkább segíteni magunkon, hogy nem mozdulunk ki a lakásból, hanem muszáj, home office-ból dolgozunk, lassan el kell kezdeni maszkot hordani, akkor is, hogyha bevásárolni megyünk. Tehát mindent meg kell tegyünk annak érdekében, hogy a fertőzést csökkentsük. Mondom ezt akkor is, hogyha tudjuk ma már, hogy a fertőzöttek 80-85%-a gyakorlatilag tünetmentesen hordozza ezt, magyarul észre sem veszi, hogy ő megfertőződött, de bizony annak a 15-20% embernek, aki megbetegszik, annak nagyon súlyos betegsége is kialakulhat, és sokan meg is halhatnak. Tehát a cél az az most, hogy minél inkább elnyújtsuk ennek a járványnak a gyakorlati megvalósulását, és ne legyen egyszerre tömeges megbetegedés, amennyire ez megoldható.
Egy ponton elő kell merészkedni a karanténból, és meg kell látogatni a szüleinket fél év múlva azért. Tehát, hogy akkor újra fellángolhat ez a járvány, amikor ezen a helyzeten oldunk, vagy addigra már normalizálódhat a helyzet?
Többféle elméletek vannak, én annyit tudok mondani, hogy egyik elképzelés az az, hogy Kínában például ezekkel a nagyon drasztikus, szigorú intézkedésekkel minimálissá tudták tenni a napi fertőzések számát, és gyakorlatilag Kína fellélegzett, elmúlt a járványveszély. Hogy ez mennyire igaz, az majd a következő hetekben fog kiderülni egyébként, mert az emberek szépen visszatértek a munkahelyükre, és hogyha igazuk van a kínai hatóságoknak, akkor nem lángol fel újra a betegség. Ha nincs igazuk, akkor sajnos ez újra be fog következni. A másik modell, vagy elképzelés az az, hogy tekintettel arra, hogy ezzel a vírussal az emberiség még nem találkozott, és elég súlyos betegséget okoz, ezért addig, ameddig mindenki meg nem betegszik, vagy csak nem mindenki, ugye elhangzott a német járványügyi hivatal elnökétől, sőt Angela Merkeltől is egy becslés, hogy a lakosság 60-70%-a meg fog fertőződni. Tehát addig, ameddig ez be nem következik, és az emberek át nem hangolódnak, addig gyakorlatilag ez a járvány itt lesz velünk, és folyamatos betegséget fog okozni. Mi valójában erre készülünk a gyógyszerünkkel, mert egy-két hét alatt ezt nem fogjuk tudni megcsinálni.
Milyen szintű immunitás szerez az, aki felgyógyult a koronavírus fertőzésből? Ő újra elkaphatja ezt a betegséget, és ha újra elkapja, akkor milyen erősségű tünetekre számíthat?
A tipikus vírus vagy akár baktériális fertőzést követően, de leginkább a vírusfertőzést követően, a mi immunrendszerünk, vagy a betegségből felépült egyének az immunrendszere általában véd, vagy ha nem is teljesen véd, de a nagyon súlyos betegségeket már elhárítja. Tehát még előfordulhat, hogy megbetegszik valaki, de sosem lesz olyan súlyos a második, harmadik fertőzés, mint az első volt. Tehát általában ezek a úgynevezett antitest termeléssel függenek össze a szervezetünkben, vírus semlegesítő antitestek termelődnek, amelyek megakadályozzák a vírus gyors fertőzését. És aztán vannak immunsejtek is, amelyek szintén memória sejtek révén és segítségével őrködnek, hogy egy későbbi fertőzés az ne következhessen be. Ami nem jelenti azt, hogy nem következik be, csak vagy annyira enyhe tüneteket okoz, hogy nem vesszük észre, vagy pedig egy nagyon jól kezelhető és gyógyítható enyhe lefolyású betegséget okoz. Tehát azt gondolom, amióta ember él a Földön, mindig vannak pusztító járványok, és jól ismert, hogy akik túléltek egy-egy ilyen fertőzést, utána általában védettek. Itt ebben a helyzetben, a korona esetében nincsenek ilyen tapasztalatok még, mert nagyon rövid idő telt el, ugye januárban robbant a vírus Kínában, tehát még nem történt meg az, hogy valakik többször találkoztak a vírussal, és egyértelműen ki lehet mutatni, hogy ők nem fertőzöttek meg. De reméljük, hogy itt is ez a helyzet.